Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő van velünk. Jó reggelt kívánok. Hát persze Venezuela meg a környéket, elég tágas környék. Most, ami, ha az Egyesült Államokra térünk vissza, ami ugye főszereplője ennek a történetnek, most a reggeli hírekben lehet látni, hogy kb. 66 nemzetközi szerződésből, egyesületből léptette ki az Egyesült Államokat, úgyhogy ha valaki eddig kétkedett abban, hogy a nemzetközi rend, az, amit ennek eddig is ismertük, az megváltozik, akkor azt láthatja.
Igen, azt kellene mondani, kell elmondani, hogy ez a változás a nemzetközi, amit Westfáliai rendnek hívtunk, ezt nem Trump csinálja, ő csak ráül erre a hullámra, ez elkezdődött már. Én 2001. szeptember 11-hez szoktam kötni a rendszerváltozást, amikor kiderült, hogy vannak olyan csoportok, amelyek nem államok, és mégis olyan befolyást tudnak gyakorolni a világra, mintha államok lennének. És az nem csak terrorizmus a legnagyobb veszély ebben. De hát ha megnézzük, hogy mondjuk a sajtót, hogy nem menjünk messze, de a sajtó is időnként most már csinál politikát, nem csak tükrözi, a nagy nemzetközi monopóliumok csinálnak politikát. Hát ez egy egész más világ. És Donald Trump ráül erre, és következetesen végigviszi, és ebben természetesen generálja is ezeket a változásokat. Tehát az, amit régen úgy hívtunk, hogy angolul, hogy rule-based order, hogy szabályokon alapuló rend, ami azt jelentette, hogy többé-kevésbé azért betartották az államok a szabályokat. Most már nem igazán, most már a rendnek az alapja az, hogy aki erős, az meg tudja csinálni azt, amit akar, aki meg nem, az nem.
De tulajdonképpen, aki be akarja tartani a szabályokat, az most hátrányban van azzal szemben, aki nem, mert ott a nyers erő számít itt meg, hát ilyen morális, hogy is mondta valaki, valamelyik magyar politikus, hogy picsognak ezek?
Igen, hát ugye a Donald Trump ezt meg is mondja, hogy az európaiak, az európai értékrend az neki emelfogadható, és alapult már benne van, beírta a nemzeti biztonsági stratégiába is. Tehát egyszerűen nem erről szól a történet, bár nekünk persze meg el kéne gondolkozni azon, hogy azok a szabályok, amiken ez a rend alapult, azok adekváltak-e a mai világhoz. Mert ha azt mondjuk, hogy a mai világ radikálisan megváltozik, alapjaiban változik, akkor azért végig kell gondolni, hogy ugyanazok a szabályok, azok ugyanúgy tudják-e követni, vagy szabályozni ezt a rendszert. És hát látjuk, hogy ez ugye a demokráciáknak a legnagyobb probléma, mert az, hogy a diktatúrák, vagy a diktatórikus vezetők, mint Donald Trump megsértik, hát nekik ez nem probléma. Nekünk probléma, ezért van Európa, ahogy mondott, bizonyos mértékig hátrányban. Ugye ezért van az például, hogy Európa nem érti, hogy Izrael mit csinál, és miért csinálja, és állandóan mindenféle hülyeségeket mond, hogy népírtás meg ilyesmi. Mikor ő egy másik, más világban él, hiszen közel 80 éve háborúban van a környezetével. És a klasszikus példa, amikor még ez nem tűnt föl senkinek, mikor Izrael 1981-ben szétbombázott egy iraki atomreaktort. Ugye hát ez nyilvánvaló, 81-ben ez nagyon feltűnő volt, hogy egy demokrácia ilyet csinál. Volt is kiabálás, nem sokáig, csak egy kicsit. De aztán el kéne gondolkozni, hogy mi van az, hogyha ezt nem csinálja Izrael. 1991-ben, mikor Saddam Hussein elfoglalta Irakot, ha atomfegyvere van, mi történik? Ugyanilyen könnyen ki tudtuk volna űzni őt és elvágni az olajtól? Ugye, tehát azért végig kell gondolni, hogy vannak olyan esetek, amikor ezek a szabályok korlátozzák az értékeink, meg az érdekeinknek az érvényesítését, és végig kell gondolni, hogy hogyan reagáljunk erre. Donald Trump egy módon reagál erre, hogy kidobja ezeket a szabályokat. Ugye mi ezt nem szeretnénk, nagyon helyesen, de végig kell gondolni, hogy hogyan tudunk alkalmazkodni hozzá.
Hát ez egy nehéz dolog, és ugyanúgy viták is vannak a
abszolút
magyar értelmiségen belül is, hát mondjuk mi pici pont vagyunk ebben az egészben, de az oldalak ugyanazok, mint máshol, hogy tudni, hogy akkor a morális megközelítésnek mekkora szerepe van, vagy például, amiről te beszéltél, egy olyan fajta előrelátásnak, ami mondjuk az izraeli támadást ihlette, csak hogy ezzel kapcsolatban fölvetődik az, hogy ez mindig utólag igazolódik. hogy ez így volt, vagy nem volt így.
Ez így van.
Mert mondjuk, ha nem jön egy Saddam Hussein, akkor az a 81-es bombázás, hát mondjuk szépség volt.
Igen, de hát ezt egy politikusnak, hogy állam, hogy mondják, államférfi, vagy államnő, vagy állam, nem tud, vezetőnek, vállalni kell, általában az emberek nem, vállalni kell a döntéseik kockázatát és következményeit, nem szeretik az emberek, ugye a demokráciának az egyik legnagyobb problémája, hogy rá kényszeríti elvileg az embereket, hogy döntsenek és vállalják a következményt, nem is szeretik, ugye mi is mindig másra fogjuk a problémáknak az okát, másra keressük. A politikusok, de hát ők erre szerződnek, hogy döntéseket hoznanak, és amikor úgy már Szuncu óta tudjuk több ezer éve, hogyha nem döntünk valamiben, az rosszabb, mintha egy rossz döntést hozunk, mert a rossz döntés lehet korrigálni, a nem döntés meg magától akkor azt eredményezi, amit ami közreműködésünk nélkül létrejön, és ez rosszabb szokott lenni, mint az, hogyha döntünk.
Ez nagyon nehéz dolog ez, mert mondjuk vegyük a magyar kerítést az ország déli határán. Ugye ez azért volt, mert az országot megfenyegette a kormány azzal, hogy jönnek a migránsok, elveszik a munkát, stb. Stb. Tehát fölkeltettek egy olyan félelmet az emberekben, amivel szemben rögtön fölépítették a kerítést, és ezzel jelezték, hogy a kormány bölcs vezérével együtt megvédi az országot. Bizonyíték arra, hogy itt valóban a migránsok, úgynevezett migránsok előzönlötték volna szép hazánkat, nincs, mert hiszen ott a kerítés. Viszont sikerült egy olyan közhangulatot kialakítani, amivel kapcsolatban minden ellenzéki párt a Tisza is azt mondja, hogy oké, a kerítés csak maradjon. De hogy igazából ennek meg kellett-e épülni, azt nem tudjuk.
De ugye nem csak az ellenzéki pártok mondják azt, hogy maradjon, hanem Európában egyre több ország.
Most már Brüsszel is ezt mondja, hogy maradjon.
Brüsszelben még nem mondják ezt, de
majd fogja.
De előbb-utóbb, de hát esik megnézni Lengyelországot, tehát minden, a balti államokat, ugye mindenki, aki ki van téve valamilyen fajta migrációnak, ugye ez lehet az orosz hadsereg migrációja is, mondjuk, hogyha lengyelekről beszélünk, vagy az észekről, az elkezd gondolkozni azon, hogy ezt hogyan állítsuk meg. És azt meg kell adni, hogy amikor 2015-ben ez a probléma először fölmerült, ez egy új probléma volt, nem tudtuk, hogy ez hogyan fog alakulni, nem tudtuk, hogy hogyan fog végül is a migráció merre fog jönni, meg hogy hogyan lehet kezelni, és ez egyfajta próbálkozás volt, ami részben azt gondolom, hogy kezelte a problémát. Ugye nem csak azért, mert nem tudnak átmászni a kerítésen. Van, aki át tud, de nem ez a lényege. Én szerintem a kerítésnek az a lényege, hogy demonstrálja, hogy nem akarjuk, hogy bejöjjenek a migránsok, és kerítésen vagy nem kerítésen nem engedjük be őket, és nem engedjük, hogy itt maradjanak. Ugye ez egyfajta politika, úgy tűnik, hogy egyébként egyre népszerűbb Európában, és hát ugye az igazi problémát az okozza, aki későn jön rá, már ahhoz képest későn, hogy már ott vannak a migránsok, és nem, akkor már nem tud mit csinálni, hogy akkor már nem lehet kerítéseket építeni, csak hát látjuk, hogy nem tudják kezelni. Tehát olyat látunk, de minden Amerikában is egyébként bizonyos szempontból, hogy ott vannak a migránsok, és tulajdonképpen a migránsoknak a megjelenése, most Európában különösen, ugye, és ezekkel a migránsokkal az agresszív, radikális iszlám behatolása Európába, az fölkeltette azoknak a csoportoknak az érdeklődését is, és sajnos egyre többen csatlakoznak hozzá, akik már évtizedek óta itt élnek, vagy itt Európában élnek, és ott is terjed. Tehát a terrorizmusnak a melegágya az nem csak a migránsok, hanem az is, akik ott élnek most már egyre inkább. Szóval az, hogy nem tudtuk jól kezelni, és mindmáig nem tudjuk jól kezelni, ez hihetetlen problémákat okoz. Persze, ugye azt is el kell mondani, hogy azért nem tudtuk kezelni, több okból nem tudtuk kezelni, de ez egy vadonatúj probléma volt, és különféle válaszokat adott rá a világ. Van olyan válasz, ami úgy tűnik bevált, például az, hogy nem engedjük be őket, és van olyan válasz, amelyik nem vált be, és most nem tudjuk, hogy mit csináljunk vele. Például ugye Németország nem tudja, hogy mit csináljon azzal a migráns tömeggel, amit beengedett, és aki szemmel láthatóan ott az ott lévő muzulmán lakosságot is, Franciaországban meg különösen, hát nem csak hogy fellázítja, hanem megtéríti ennek a radikális
iszlámnak. Kilépteti a franciaságából.
Igen, és a jogállamiságból is ezzel. Igen. És ezzel nem tudnak mit kezdeni, mert ugye jogállam szeretne jogállam maradni, csak jogállami eszközökkel nem nagyon tudja kezelni ezt a problémát. Ugye ez ugyanaz a probléma, mint amiről nemzetközi vonatkozásban az elején beszéltünk, hogy vannak szabályok, amiknél nem tudjuk kezelni az adott problémát, ez is ilyen.
Hát mielőtt besokat volna, és elkövette volna a harakiri tűnik a Brexitet, azért az Egyesült Királyság, amennyire én ezt ott láttam, párszor, amikor Londonban megfordultam, viszonylag jól kezelte ezt az egész muszlim problémát, mert valahogy hagyta őket érvényesülni, és nagyon finoman, de meghúzta határokat, és akkor egy olyan fajta együttélés jött, ami párhuzamos társadalmat hozott létre, ami tudjuk nem egészséges, mindegy, de ez a párhuzamos társadalom nem viselte el a szélsőséget, és akkor mondtak ilyeneket, hogy például a brit muszlim közösségek fölkutatják és följelentik az arab terroristákat, tehát a saját népükből származókat. Tehát, hogy van erre azért valamiféle jobb példa.
Igen, hogy erre a britekről beszélve az a régi vicc kell, hogy lehet olyan gyönyörű pázsitot teremteni, mint a britek, és ugye a válasz az, hogy nagyon egyszerű, ültessél jó fűmagot, és aztán locsolt 200 évig. Ugye ez van benne a brit társadalomban, ott állandóan ugye hát úgy keletkezett Nagy-Britannia, a nevében is benne van, hogy ott keveredtek a skótok, a velsziek, az angolok, és ezt nem, sőt, hát ugye kezdetben a szászok és a normannok, tehát végig ez a történelemben ez van bennük, és ők megtanulták ezt valahogy kezelni. Ugye mi nem látjuk innen, hogy a skótok, meg az angolok hogyan, meg az északíreket látjuk, hogy mennyire különböznek egymástól, de ez is egyfajta, hát nem migráció, de keveredés. Nem beszélve aztán a gyarmatokról, ugye Indiáról, hát Indiából óriási bevándorlás volt. Szóval meg ott éltek Indiában rengetegen a brit elit erről, ugye a vicakirály, hogy mondják ez, ugye az mindig brit volt. Szóval ők ezt megtanultak a franciák, mert az a probléma, hogy őket igazából ez a bevándorlás probléma, ez az algériai háború idején kezdte el zavarni, amikor beengedtek rengeteg franciát, algériai franciát, természetesen hát nem is tudtak más csinálni, és ezzel nyilván bejött a muzulmán vallás, és utána egy csomó minden más probléma keletkezett, úgyhogy ők nekik ez nagyobb probléma, németeknek aztán különösen, mert őknek aztán soha nem volt ilyen probléma, hogy német gyarmatok kevés volt, és onnan nem is vándoroltak nagyon be a Németországba. Hát most küzdenek vele, de meg kell küzdeni, csak nagyon nagy probléma, mert ugye ezt nem lehet nemzeti keretek között igazából hosszú távon kezelni Európában, nemzetközileg meg nem tudjuk, hogy hogyan kell kezelni, mindenféle kísérleteket teszünk, amik hát nem tűnnek túlságosan sikeresnek.
Nézzük a venezuelai konfliktus, ezzel kapcsolatban már hát néhány nap múlt el, és megoldások ezrei kavarognak, már csak a világhálón is, de egyébként a jelentősebb folyóiratokban is, hogy tudnélik, az egyik azt mondja, hogy ez volt a 19. század utolsó háborúja, tehát ugye ez ilyen régi stílusú, ómódi dolog, ezzel nem kell foglalkozni, ez nem egy új dolognak a kezdete, hanem valaminek a lezárása. Nem véletlen ugye, hogy a Monroe elv lett a Donroe elv, mert hogy Trump ugye mindent magáról nevez el.
Igen.
Még csodálkozom, hogy az Egyesült Államok az nem Egyesült Trumpok.
Még várjunk egy kicsit.
Jó. Szóval nem nagyon tudják hova tenni ezt a dolgot, mert a dolog értelmetlensége elég valószínű. Annyiban logikusnak tűnik, hogy hogy megbuktattak egy zsarnokot, és a zsarnok munkatársaival együtt akarják újra szervezni egy Amerikához lojális államot. Aztán elvisznek most, mit tudom, 50 millió hordó olajat Venezuelából, mint egy besurranó tolvaj, aki éjszaka fölfeszítette a ajtót, és amit talált, elvitte. Csak hát a tolvajt úgy hívják, hogy az Egyesült Államok elnöke, de sok értelme nincs, mert 20 millió hordó az Egyesült Államok napi fogyasztása. Mi a fenének kell nekik az a venezuelai olaj? Aztán mihez kezdenek holnap? Mi lesz itt? Hogy lesz választás? Mi lesz a hadsereggel, a kínai, az orosz befolyással, ami ott maradt? Azt mondja Bannon, aki korábban a Trumpnak a nemzetbiztonsági tanácsadója volt, hogy Trump ilyen, nem nagyon tudja, hogy holnap mit fog csinálni, és nincs világnézetese szegénynek. Ez elég veszélyes így.
Igen, bár minden ellenkező híresztelésre szemben a Venezuela invázió én szerintem nem az olajról szólt. Az olaj az egy ilyen járulékos nyereség, ami jóval ott van, akkor már elviszük. Ez arról szólt, hogy Trumpnak az a stratégiája, van is benne valami, ugye, ami Monroe-nak is volt, hogy nyugat félteke az az enyém. És Venezuela azért volt nagyon érdekes szél, mert talán ott van a leginkább jelen az orosz és a kínai befolyás, részben a kubai befolyás, a kubai jelenléttel hogy mondjam, proxy módon gyakorolva, ugye nem véletlen, hogy 20-valahány, 21 kubai, ugye most már tudjuk, hogy katonatiszt halt meg a támadásban, akik ott voltak nyilván Maduro körül az elnöki rezidencián, ahol az egész lejátszódott. Én azt gondolom, hogy ez ennek a stratégiának a része, ami azért is fontos, mert ez azt jelenti, hogy azok az országok is, ahol nincs olaj, azok is el kell gondolkodni. Grönlandon például úgy tűnik, hogy olaj nincs, bár sok minden valószínűleg van, de Grönland sem az olajról szól. Kolumbia sem az olajról szól, hogyha erről van szó, Kuba meg aztán különösen nem az olajról szól. Ha nem erről a stratégiáról, Donald Trump meg akarja tisztítani az orosz és a kínai befolyástól a nyugati féltekét. Hát nem biztos, hogy ez rossz célkitűzés. A módszerek persze érdekesek, hogy hogyan alkalmazza őket, és abból a szempontból veszélyesek, hogy Donald Trump kiszámíthatatlan. Ja, vannak azért jó hírek is ebben, hogy mostanában Kanadáról nem beszél, majd lehet, hogy még visszatér hozzá, de hát ugye az egész Kanadával kezdődött. Az most valahol csendben van.
Holnapra is hagyjunk valamit.
Igen, hát persze, mert aztán megunja a sajtó, és nem fog róla írni, de azt gondolom, hogy várható az, hogy Donald Trump ezt a stratégiáját végrehajtja. Ugye Panamában is, hogy ott kezdte, ott nem figyeltünk föl rá, mert ott viszonylag egyszerűen, de erről így ott kezdődött az egész, a kínaiakat kiűzte a Panama csatorna környékéről is. Várható az, hogy ezt meg fogja valósítani. Csak hát vannak ugye nehéz falatok. A legnagyobb problémákat úgy hívják, hogy Mexikó. Már csak azért is, mert ha van, aki a drogkereskedelemben érdekelt, az Mexikó, és hát ott egy harcias hölgy az elnök, tehát ott nem lesz ilyen egyszerű, még őt elrabolni se. Volt egyszer egy film, akivel elraboltak valami kamasz lány, trónörökös hercegnőt a rablók, aztán utána annyira idegesített őket, hogy már ők fizettek volna, hogy vegyék vissza. Úgyhogy ezzel a hölgyel is talán így járnának. Szóval hát ott van Mexikó, és hát lefelejtjük, ott van például Brazília, amelyiknek egy elég erőteljes baloldali elnöke van. És hát ő nem fog beállni ebbe a sorba, ott is kell majd valamit csinálni, legalábbis Donald Trump logikája szerint. Bár ő valószínűleg azt gondolja, hogy ha megmutatom, hogy én hajlandó vagyok, akkor erőt is alkalmazni, akkor majd a többiek nem várják meg, amíg ez megtörténik. De hát érdekes évnek és éveknek nézünk elé, és ne gondoljuk azt, hogy Trump, ha elmegy véletlenül nyugdíjba 3 év után, akkor ez meg fog változni. Abba se reménykedjünk túlságosan már, aki reménykedik, hogy az időközi választásokon Trump minden bizonnyal elveszti a háznak egy vagy két részét, tehát vagy a kongresszust, vagy a szenátust, nem hiszem, hogy mind a kettőt. Ott lesznek bizonyos korlátok rajta, de azért a trumpizmusnak a megmaradása, azt gondolom, hogy viszonylag hosszabb távon meg fönnmarad Amerikában. Azért is, mert ez Amerika alkalmazkodása az új viszonyokhoz.
Értem. Én tulajdonképpen csak azt szeretném, hogyha ebből a értelmiségi diskurzusból, ami folyik mondjuk Venezuela kapcsán, különféle oldalak között, száműznénk azt, hogy itt mindenféle morális megfontolással próbáljuk alátámasztani az agressziót, mert ugye Trump hát egyetlen egy vállalattal aztán soha többé nem tért vissza rá. Mindezt a venezuelai népi jólétével, szabadságával, demokrácia iránti igényével indokolta részben az amerikai lépést, miközben erről szó nincsen, hiszen a Trumpi csapat használata, vagy bocsánat, a madurói csapat használata az elkövetkező időben pont arra mutat, hogy a Trumpot nem érdekel. Lesz, hogy Venezuelában van egy demokrácia, vagy sem, és ennek semmi köze nem volt az amerikai döntéshez. Úgyhogy ezt a dolgot ki kéne zárni ebből, mert ez egy önbecsapás. Nem a venezuelai, a venéz nép jólétéről van itt szó.
Igen, bár járulékos haszon hát, ez jöhet igen, esetleg, ne hagyj Isten.
Nem, nincs a mainstreamben.
Ez ne felejtsük, hogy Venezuela a Maduro Chávez rendszer előtt a kontinens leggazdagabb állama volt, és nagyon jól éltek az emberek, mert hogy az olaj bevétel akkor magas volt, most már ez tönkrementek az olajkitermelő berendezések is, mert vagy nem tartották őket karban. Tehát még elő is fordulhat, de én azt mondom még egyszer, hogy ez stratégiai megfontolás Donald Trump részéről. Nem az, hogy ugye ő elítéli a demokrácia exportot. Az volt, úgy jött be a hatalomba, hogy hogy ő elítélte azt, hogy Amerika mindenhol demokráciát akar csinálni, sőt, még azt is ígérte, hogy nem fog beavatkozni, meg nem fog háborúzni, hát istenképp azt nem megy. De ugye látszik azért, hogy az amerikai kormányzat elég heterogén, és ez azért jó jel, mert nem áll egy olyan Donald Trump mögé, és vannak demonstratív különállások is. Ugye hát egyrészt látjuk, hogy Rubio, aki Ukrajna tekintetében azt gondolom, hogy a legprogresszívebb nézeteket vallja az amerikai kormányzaton belül, ugye ő a legerőteljesebb támogatója ennek a venezuelai akciónak, és hát most Kubát is szeretné bezsebelni, valószínűleg azért, hogy a nagypapa visszatérhessen, ha még él, mert ugye a nagyapja az kubai származású volt. De ami ennél még érdekesebb, hogy a Venezuelával kapcsolatos a venezuelai akció óta tartott bármiféle rendezvényt, sajtótájékoztatót, és itt van, J.D. Vance nem volt jelen. Egyen sem belőlük. És hát tudjuk, hogy J.D. Vance-nek ő meg a beavatkozás ellenes szárnyhoz tartozik, hogy sehol sem szabad beavatkozni. Tehát ő demonstrálja, hogy nem ért egyet ezzel, csak hát ugye Donald Trumpnál már ez is veszélyes lehet, hogy ilyen módon demonstrálja. Szóval elég sokrétű a Trump adminisztrációnak az összetétele is, és hát meglátjuk, hogy kikerekedik fölül. Most egyelőre úgy látjuk, hogy Trump ügyesen ellensúlyoz, és mindig azt a csoportot használja, amelyik éppen az ő nem érdekeit feltétlenül, de véleményét támogatja.
Horváth János, aki Magyarország kubai nagykövete volt, azt mondja, azt nyilatkozta a Klubrádiónak, hogy itt a végcél tulajdonképpen Kuba lenne, mert hogy hát mondjuk legalábbis a hidegháború idején az volt, ez egy gyakorlatilag egy ilyen orosz támaszpontot jelentett, tehát a rakétakrizisre emlékszünk, de politikailag mindenképpen. Meg hát Kubát a Szovjetunió tartott el nagyon sokáig, aztán mikor összeomlott, akkor Kuba is összeomlott. De a rendszer nem tűnt el ettől még, és hát ez eléggé idegesíti az Egyesült Államokat. Tehát lehet, hogy bár erről Kubáról nem igen beszélnek, ugye Trump annyit mondott, hogy összedől az magától.
Igen, hát ugye főleg, ha venezuelai olaj nem fog folyni Kubában, mert venezuelai olaj látja el Kubát nagyrészt mindenféle olajjal és egyéb származékokkal. Nem tudom, én nem gondolom, hogy Donald Trumpot Kuba annyira nagyon zavarná, mert nem történik semmi, tehát nem aktívkodik Kuba. Igazából azon kívül, hogy mondjuk Venezuelába küld néhány
katonát. Nincsenek ott a kínaiak, igen.
Hát igen, de biztos, hogy tehát az, hogy ők most oda katonailag behatolnának, ugye annak van egy óriási nagy hátrány, és Horváth János barátunk biztos egyet fog érteni vele, mert ő jobban ismeri Kubát sokkal, mint akárki más, talán nálam biztosan, hogy ugye Kuba az a kivétel, az a talán egyetlen kommunista ország, ahol a nép szereti a rendszert, és támogatja a rendszert. Tehát ott nem elég az, hogy ott a vezetőt elrabolja.
Voltak lázadások, nem?
Tessé?
Voltak lázadások.
Hát nem nagyon igazából, ott eléggé támogatja a néprendszer. Ugye meg is tesz mindent, tehát azért nagy szegénységben élnek, de bizonyos dolgok jól működnek, tehát jól működik az egészségügyi rendszer, az oktatási rendszer, tehát ilyen alap kívánalmaknak eleget tesznek. Hát nem tudom, hogy tennék ezt az amerikák. Hát nyilván, hogyha akarják, akkor pillanatok alatt le tudják rohanni, de hogy utána mi lesz, azt nem tudni. Tehát ezek mi találgatunk, tehát ez azért is nehéz, mert egyrészt ugye nem tudjuk, hogy mi van Donald Trump fejében, de ha azt tudnánk is, hogy ma mi van, azt nem tudjuk, hogy holnap mi lesz. Úgyhogy
ő se tudja.
Az ő se tudja, persze, nagy valószínűséggel még ő se tudja, igen. Igen, hát ez a világ, hozzá kell szokni, hogy kiszámíthatatlan.
Tulajdonképpen Venezuelával kapcsolatban se lehet tudni, hogy mi lesz, tehát hogy voltaképpen beállnak-e ebbe az amerikai mederbe, amit szabnak nekik, vagy a venezuelai hadsereg más mellett dönt, amiben egyébként állítólag az orosz befolyás mindig nagyon erős. Tehát az oroszokat nem annyira Maduro eltüntetése érdekli, mert soha nem is érdekelte, hiszen az ő titkosszolgálati és katonai kapcsolataik azok tábornokokkal alakultak ki. Ez meg nem szűnt meg?
Nem, de az orosz támogatás megszűnik, mert hogy nem tudnak, ugye ez nagyon fontos figyelmeztetés mindenkinek, aki az oroszoktól vél támogatást kapni, hogy nem fog, mert hogy nem képesek rá az oroszok. Ugye arra nem voltak képesek, hogy egy saját hajójukat megvédjék, ugye, amit most az amerikaiak megszálltak.
Itt kettőt is kaptak, igen, most.
Igen, a második, ez a azt hiszem, most nemrég átkeresztelt valami, nem tudom, mire átkeresztelt orosz tartályhajó, ez azért érdekes, mert az oroszok oda vezényeltek egy orosz tenger alattjárót, hogy megvédje ezt a hajót, de nem védte. Tehát egyszerűen nem lehet az oroszokban egyébként se célszerű megbízni ilyen szempontból se, de ez biztos, hogy ebben a vonatkozásban most nem. És hát ezek a tábornokok, akik eddig az oroszokra támaszkodtak, és az oroszok őrájuk, elkezdek majd gondolkozni, hogyha nincs támaszom, akkor mit csinálnak? Ezek át fognak állni szerintem viszonylag rövid idő alatt, mert meglátják, hogy nincs esélyük.
De hova állnak át az amerikaiak?
Igen. Na, legalábbis egy ilyen semlegesebb álláspontra, hogy nem támogatja. Ugye a Donald Trump ugye nem demokráciát akar, már csak azért sem, mert a demokratikus erők vezetője elhoppolt előre a Nobel békedíjat, úgyhogy ez egy halatlan nagy disznóság volt. Ugye egy igazi demokráciát, amit mondjuk egy ilyen vezető fémjelez, nem lehet annyira könnyen ellenőrizni. Neki az a jó, hogyha marad egy autokrata rezsim, ami az ő érdekeit szolgálja, és szerintem erre megy most a világ, mármint hogy Venezuela. Ugye látjuk is, hogy az elnök asszony, aki az alelnök volt, és beiktatása előtt egész másokat mondott, mint beiktatása után, sokkal békésebb hangot ütött meg Donald Trump vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy az fog szép lassan történni, hogy ez a rendszer nem nagyon marad meg, de megváltozik azért, de nem annyira, hogy bármilyen demokráciák lehessen nevezni, és viszont nagyon jó viszonyt fog ápolni az Egyesült Államokkal.
És nem fog föltűnni a venéz népnek, meg egyáltalán ott élőknek, hogyha igaz lesz, amit Trump elnök mondta, hogy és akkor az amerikai olajvállalatok jönnek, és akkor szépen ők fogják üzemeltetni az egész venéz olajipart, újjáépítik, milliárdokat fektetnek be, természetesen a venezuelai nép érdekében, és hát akkor már működtetni fogják a dolgot.
Nem fog feltűnni, pontosan az fog feltűnni, hogy jobban élnek, mert abból, amit az amerikaiak ott most beruháznak és termelnek és eladnak, abból azért Venezuela is élvezni fogja az eredményeit, meg a hozamát, az állam is, mert ugye adót fognak fizetni, meg egy csomó embert foglalkoztatnak, az egész ország gazdagabb lesz, tehát ha nem is az van nyilvánvalóan, hogy óriási nagy jólét lesz majd ott Venezuelában, de hát annál, ami most van, lényegesen jobb tud lenni, akkor, ha tényleg beindul a termelés, és azért azt gondolom, hogy el kéne már egyszer fogadni, hogy a multik nem biztos, hogy nagyon rossz megoldás egy ilyen állam számára. Valószínűleg ők a jó megoldás, mert tudják, hogy kell csinálni azt, amit csinálnak, megvannak a beszerzési forrásaik, meg a piacaik, pénzük is van, és ebből adódóan tudják a gazdaságot üzemeltetni. Azt az venezuelai gazdaságot, ami eddig nem működött. Ha most nem fog működni, az csak jó a népnek, még akkor is, hogyha ez egy autoriter rendszerrel párosul.
És hát akkor itt van a következő lépés, mert annyira megőrült Trump annak, amit elért Venezuelában, hogy akkor most, bocsánat, jöjjön Grönland. De most ezt én őszintén addig nem értettem, hogy de minek? Mert ott van az amerikai katonai támaszpont a hidegháború óta. Nagyon kiépített, nagyon fejlett. De kéne egy másik, mondta Trammer, hogy a kínai adihajók mozgásra. De Dánia és Grönland is régen felajánlotta, hogy oké, építsetek oda, újat, tárgyaljunk, befogadjuk, semmi probléma. Minek megvenni?
Igen, ez egy jó kérdés a mi logikánkkal, de ugye vannak emberek, akik fekete-fehéren gondolkoznak, és nem tudják, pedig tudjuk, hogy a szürkének is 50 árnyalata van, ugye nem beszélve a pirosról, meg a zöldről, meg ezekről. Ugye azért már azt gondolja, hogy ő csak akkor lehet biztos Grönlandban, ha az övé. Ha ott mindenféle helyiekkel, meg dánokkal kell.
Ő nem bérelni akarja az ingatlant, hanem tulajdonolni, ugye?
Hát arról nem is beszélve, igen, persze, de még azt is meg lehetne beszélni egyébként a grönlandiakkal, meg a dánokkal, de neki nem, ő nála ez van a fejében, hogy ez mennyire fogja megvalósítani, mennyire kap hozzá támogatást, ez egy másik kérdés. Ugye a kongresszusban már indult egy törvényjavaslat, amelyik azt célozza, hogy a kongresszus megtiltja azt, hogy bármilyen amerikai pénzt használjanak föl egy grönland inváziónak a finanszírozására. Ugye hát ez egy nehéz probléma lesz, de hát ugye egyelőre ezt nem fogják elfogadni, ezt a törvényt, de hát ezért is van a figyelem a választásokon, az időközi választásokon. Ha ott mind a két házat megnyerik, vagy mondjuk a néhány republikánus azért nem kizárható, sőt valószínűleg, hogy megszavazna egy ilyen törvényt, akkor nagyon könnyen megkötheti Donald Trumpnak a kezét. Fél is ettől egyébként, mind a tűztől, ugye kifejezetten volt egy nyilatkozata, amiben elmondta, hogy hát az időközi választások az egy tragédia, hogyha nem nyerik meg. Ugye ő elsősorban azért mondta a tragédiát, azt el is mondta, hogy mert akkor őt vád alá helyezi majd a kongresszus, és hát ezt képzeljétek el, milyen szörnyű. De hát nyilván ugye vannak rá, ez is reális esély egyébként, de például ugye ez a példa, hogy nem finanszírozhatja mondjuk a grönlandi inváziót, ez egy nagyon komoly fenyegetés az ő számára. Lehet, hogy jót tenne neki egyébként. Általában az nem jó, hogyha a hatalomnak minden ágát az elnök uralja, már pedig most úgy tűnik, hogy így van. Bár a legfelsőbb bíróság most olyan jeleket ad, hogy nagyon komoly kérdésekben esetleg szembefordul Donald Trump-al. Ugye egyszer már most leszavazták az ő egyik kedvenc műveletét, hogy a Nemzeti Gárda katonáit bevezényelte demokrata vezetésű városokban, hogy majd ott rendet teremtenek ezekben a városokban. Ugye ezt a bíróság elvetette, és ki is vonták a katonákat.
Minneapolisban ott vannak.
Hol?
Minneapolisban.
Most vonták ki őket.
Most?
Minden napokban vonják ki őket, igen. Mind a három államból, ahol volt, tehát Portlandből is, meg Illinoisból is, meg hol voltak, Los Angelesből is.
Onnan kivonják őket, ahol a polgármester azt mondja, hogy takarodjatok a picsába innen? Na, bocsánat.
A bíróság szerint ehhez nem kell az, hogy takarodjanak. Azt mondta a legfelsőbb bíróság, hogy ez a döntés, ez alkotmányellenes. Tehát nem kell, hogy azt mondják, hogy menjetek, hanem nem szabad bemenni.
De hát ez az erő, mikor megkérdezték őt, akkor mennek, akkor visszaüzentek, hogy nem. De most, nem megyünk.
De most muszáj menniük, mert a bíróság elrendelt, és ki is mondnák őket. Na, ez, de ugye, ami ennél sokkal lényegesebb lesz, ami valóban, mert ugye ez azért egy nagyon nagy disznóság volt, de minimális hatással mondjuk a nemzetközi politikára, de az, hogy a legfelsőbb bíróság most olyan hírek szivárognak ki, hát még nem látjuk, hogy visszavonásra kényszeríti Donald Trump vám rendeleteit. Ugye ez egy óriási nagy dolog lenne, és ezt nem is tudom egyébként megítélni, hogy az alkotmány ellenese vagy nem, az se, hogy a bíróság hogyan dönt, az se lehet előre megmondani, de ezek a hírek jönnek ki a bíróságtól, hogy, és ugye ők ezt szokták csinálni, hogy kiszivárogtatják előre, hogy megmutassák, hogy meglátsák, hogy mi történik. Hát érdekes lesz, hogyha például ezt eldönti, az egy óriási csapás lesz, Donald Trump politikájának az egyik alap pillérét fogja érinteni, és akkor még nem voltak időközi választások, hanem az a bíróság, ahol 6-3 arányban.
De mikor lesz Trump döntés?
Hát ezt nem lehet tudni, a bíróságok, ugye a magyar bíróságokról sem, a legfelsőbb bíróságról sem, de közeljövőben.
Ugye ez más elnökökkel is előfordul, de az, hogy Donald Trump mennyire önkényesen tágítja az elnöki hatóköröket, az egészen példátlan. Mindig volt egy szürke zóna, amiről így elméláztak a jogtudósok, hogy hát igen, most átlépett egy vonalat, na de abból a második módosításából az alaptörvénynek le lehet vonni. Nincs benne, csak úgy következtetni, dedukciót lehet csinálni ebből. De itt olyan mértékű hatásértések vannak, amit hát nem tudom, hogy a legfelsőbb bíróságnak, ami egyébként egy trumpista egyesület, hogyha akarom.
Kétharmada van neki.
Hogy lehet, hogy már nekik is sok.
Így tűnik, igen, hogy vannak van, ami még nekik is sok. Már ugye rengeteg kicsi, apró intézkedés van, ami nagyon nagy hatással van az emberek életesek. Mi nem tudjuk, meg nem is foglalkozunk vele, mert nem látjuk annyira Amerikát. De igen, egyébként ez így van. Hát kérdés, hogy hol van ennek a határa, mikor elégeli meg a bíróság, vagy akár ugye egy választások után a kongresszus. Vagy a republikánus pártban belül azok, akik ezt nem támogatják. Figyelni kell Amerikára, Donald Trump sem mindenható.
Egy korábbi beszélgetésünkben azt mondtad, hogy itt van ez az ukrán-orosz háború, és talán jó, hogy most a fókuszt elvitte egy picit Venezuela, vagy korábban elvitte Gáza, mert így nyugodtabban tudnak tárgyalni. Amit látunk, az körülbelül annyi, hogy bizonyos európai államok felajánlották a hadseregük egy részét a ukrajnai állomásosztatásra. Az oroszok erre mindig azt mondták, hogy nem. Aztán, hogy jobb területi engedményekbe az ukránok belemennének, hát ilyen darabkák jönnek elő. Hát te biztos jobban összetud rakni a pillanatnyi egész képet, a pillanatnyit mondom.
Én azt gondolom, hogy egy kérdés van, ami most igazán még akadálya annak, hogy kialakuljon egy koncepció, ami elfogadható kellene, hogy legyen. Ez a Donetsk medence maradék részének a kérdése, ugye, amelyik a Ukrajna legjobban megerősített része, és ezt nem akarják az ukránok odaadni az oroszoknak, mert ha odaadják, akkor megnyílik az út szinte szabadon az oroszoknak a Dnyeper folyó felé végig, tehát ott azért ennek komoly következményei vannak. Én azt gondolom, azt mondom már nagyon régen, hogy ha nagyon erős biztonsági garanciákat kap Ukrajna, ugye akkor ez lehetséges, hogy ezt feladja, mert akkor ugye a biztonsági garanciák azt jelentik, hogy ha átlépik az oroszok a kialakult frontvonalat, ugye akkor életbe lépnek ezek a garanciák. Ezért mondtam, én azt mondom is ma is, hogy a NATO tagság nem elég erős garancia, mert ott elég feltételes a segítségnyújtás. A legnagyobb probléma, azt gondolom, ez is nagy probléma, csak a legnagyobb probléma az, hogy ezt az engedményt, ezt Zelenszkijnek akkor kéne megtenni, amikor azt tudja, szinte biztos lehet benne, hogy ennek az az eredménye, hogy fegyverszünet lesz. Márpedig ez nem biztos. Azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben ez a jó ember, hogy hívják, Putyin. Szóval Putyin a saját javaslatát se írna.
Putin, hogyha mondjuk angol szászul akarod.
Igen, vagy Putlernek is szokták írni. Szóval ő saját javaslatát se írna. Ő azt gondolja, hogy ő most katonai erővel be fogja tudni venni azt a részt, amit szeretne. Érdekes, hát az ukrán belső változások, én azt gondolom, hogy nagyon pozitív ez a jelenlegi, főleg Budanov kinevezése, gyakorlatilag a második emberé az ukrán adminisztrációban. Talán itt ugye az ukránoknak a lehetőségei bővülnek. Ugye Budanov megteheti esetleg például azt a lépést, amit Jermak nem tehetett meg, az előző vezetője az adminisztrációnak, hogy azt tanácsolja az elnöknek, hogy tekintse azért tárgyalási alkú tárgyának a Donyeszk medencének ezt a részét, mert hogy ő elég erős ahhoz, hogy ezt megtegye. Ő azt mondja, és sokan azt mondják egyébként most, hogy valamikor ennek az évnek az elején, február-márciusban jön el az idő, amikor ha Donald Trump valóban komolyan gondolja azt, hogy ő Putyint is nyomás alá helyezi, akkor jön el az idő, amikor a fegyverszünetről már lehet érdemben tárgyalni, és én ezt mondom, hogy ezt az engedményt, ez az utolsó engedmény, ami Zelenszkijnek, az ukránoknak kell megtenni, ez a Donyeszk medence maradék része, de ezt csak akkor érdemes odaadni, akkor viszont igen, ha nagyon erős garanciákat kapnak, és ennek a lépésnek a következtében béke lesz, vagy pontosabban a fegyverszünet lesz. Ez még nincsen. A garanciák úgy tűnik, hogy megvannak, amerikaiak is beszállnak, bár ugye ők nem írták alá ezt a megállapodást, érthető okokból egyébként, mert amerikai csapatok bevetéséről ilyen szempontból csak a szenátus jóváhagyásával lehet dönteni, ezt meg Donátám nem akarja most, mert hogy nem azért, mert nem kapná meg a jóváhagyást, valószínűleg megkapná, hanem azért, mert mutatni akarja, hogy neki nem kell a Devacak kongresszusnak a jóváhagyása. Tehát ha ez megtörténik, ez a garancia plusz orosz hajlandóság arra, hogy ebből fegyverszünet legyen, akkor érdemes ezt a lépést megtenni. Most még nem tartunk itt.
Még van 2 percünk, gyorsan egy kérdés. Nem csak Orbán, mások is játszottak és játszanak azzal a gondolattal, hogy érdemes mindenféle konnektivitás elméletek értekében egyszerre több blokkhoz, meg nagyhatalomhoz csatlakozni, és akkor szépen el lehet köztük lavírozni. Én ennek sem értelmét, sem hasznát nem látom. Eddig legalábbis. Te mit gondolsz erről?
Bizonyos helyzetekben igen, érdemes. Tehát amikor mondjuk egy gorbacsovi Szovjetunió és egy Bush vezette Amerika állt szemben, akkor érdemes volt közöttük lavírozni, de ugye úgy, hogy a lavírozásnak volt egy nagyon világos kimenetele. Tehát ugye Antal József nagyon óvatosan bánt az oroszokkal, de amikor kellett mondjuk Jelcin mellé odáll, de mindenki tudta, hogy neki az a célja, hogy az amerikaiakhoz csatlakozzunk egy NATO meg EU tagságon keresztül, az EU tagságon keresztül is egyébként. Ugye most még nem látom, hogy ez túlságosan nagy. Tehát én nem ítélném el ábóvó ezt a ha nem, ha hint a politika, az azért rossz, mert akkor senki se bízik meg a másikban, sem nincsenek érdekek, hogy megbízzanak. Az, amit én mondtam, az a fajta politika, és az lehetséges lenne szerintem most is, az főleg Kínával, az oroszokkal már nehezebb, hogy ugye eljátsszuk, hogy és az Európának kéne szerintem fölvenni ezt a szerepet, hogy ez a jó rendőr, rossz rendőr szerepet eljátsszuk Amerika és Kína között.
Egy kicsit nagyobb erő, mint mondjuk egy magyar kormány.
Igen, a magyar se rossz egyébként, ugye láttuk, hogy Németh Miklós és Antal József azért tudtak.
Egy adott történelmi helyzet.
Így van. Tehát igen. Az a kérdés, hogy
az
most...
Az egy megismételhetetlen dolog.
Hát azt nem tudom, de én is azt mondom, hogy ez most nem pontosan ugye nyilvánvalóan ugyanaz a helyzet, de Európának ez egy jó lehetőség lenne. Persze azt sem lehet kizárni, azért is kockázatos ez, mert elképzelhető, hogy Donald Trump ugye áprilisban elmegy Kínába, és akkor a nyakába Boris Jinpingnek, és akkor nem tudunk lavírozni, mert ők megegyeznek. Ez egy teljesen, én azt gondolom, egyébként jó forgatókönyv lenne, jobb lenne, de hát nem tudjuk, hogy mi lett. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt nem szabad eleve elítélni, hogy ez rossz dolog, ez a lavírozás, ez a közvetít, nem is közvetít.
Beszélek, amit látok.
Igen, az egy, igen, hát az igen, lehet, hogy nem jól látod, de még az is lehetséges, hogy nem jól látjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz a vége. Az a baj, hogy ha nem hiteles a dolog, akkor nem működik.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Gyarmat István biztonságpolitikai szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Bacsa Boton, Simon Erika, Studer Dániel, Nemes Dávid, Selmeci János és Herskovics Edit, valamint Szénási Sándor is köszöni a figyelmüket. Minden jót!
Reggeli gyors, nem marad le semmiről.